Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a konferenciánk utolsó napjának reggelén. Kicsit fáradtan, kicsit megtörve, de azért bizakodva még remélem, hogy egy pici energiával tudnak figyelni ezekre a mondatokra, amiket a kollégáinkkal szeretnénk prezentálni, bemutatni, elmesélni önöknek, hogy hol tartunk az Eszterházy Károly Főiskolán egy elég komoly két éves futamidejű projekt felém túl lassan, ugye december 31-én zárul ez a projektünk. Ebbe a projektbe dolgozok én is, egy kicsit megerősített egy Magyar Zoltán ösztöndíj, ezt el kell mondani, hiszen tudjuk, hogy ezeknek el kell hangoznia, és meg kell jelenni, mert a reklám nagyon fontos téma és szempont. Én csoportom ebben a kutatásban RFID szenzorokkal, szenzorhálózatokkal, illetve az RFID tegek és a szenzoroknak a kapcsolatával foglalkozik, és ezen kívül, ezen túl emellett egy kicsit az RFID tegek elleni támadás és védekezés lehetőségeivel foglalkozunk. Nagyon fontos téma manapság ez az adatbiztonság, hiszen egyre jobban elterjed, már az előző előadásban is elhangzott, Roland kollégám mondta, hogy több 10 milliárd tag várható, hogy megjelenik viszonylag rövid időn belül a világban, és ezek Európai Unió szándék szerint is az egymással kommunikálnak, interneten keresztül kommunikálnak. Na most, ha ez megtörténik, a kommunikáció valamilyen adatáramlást feltételez, ha adat, akkor abban szinte elkerülhetetlen személyes adat, és innen kezdve az adatbiztonság és sarkalatos kérdés kell, hogy legyen. Amiről szeretnék egy pár szót szólni, nagy vonalakban végigfutnék magán az RFID technológián, a rádiófrekvenciás azonosításnak a felépítésén. Így szoktam, hogyha valaki ezekkel a dolgokkal tisztában van, akkor elnézést az unalmas egy-két első szlájdért. Akinek esetleg egy-két újdonság mondatot tudok mondani, akkor már megérte. És utána egy-két gondolatot mondanék arról, hogy milyen főbb támadási lehetőségek vannak a tegek ellen, illetve maga ellen a kommunikáció ellen. Nem fogom részletezni, nyilván már az informatikai infrastruktúra, a szerverek és a háttérben folyó adatkommunikáció ellen folytatható támadásokat, hiszen az már egy másik szakma, ez egy sokkal régebben elindult gondolkodás, és nagyon jó szakembereket találunk, akár ezen a konferencián is szerintem ebben a témában. Ez egy kicsit most a rádiófrekvenciás azonosítás oldalára próbál meg fókuszálni, talán ez egy picit újdonság erejű még egy pár évig. Illetve egy-két felvetés, hogy ezen támadásokat hogyan lehet kivédeni, vagy hogyan lehet, milyen úton lenne érdemes elindulni, hogy sikerüljön ezeket a támadásokat kivédeni. Ugye maga az RFID, az a rádiófrekvenciás azonosítás rövidítése nagyon nagy előnyt jelent, főleg ugye logisztikai rendszerekben, ahol már dinamikusan terjed, mert a vonalkódos rendszerekkel szemben nem igényel közvetlen rálátást az egyes azonosítóknak a leolvasása. Valamikor, amikor körülbelül egy olyan 5 évvel ezelőtt elkezdte a fantáziámat piszkálni ez a technológia, és szerencsére a Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán a főnökeim azt mondták, hogy nem biztosan értik, miről beszélek, de azért csináljam. És hát manapság eljutottunk oda, hogy most már sok kollégám segít, és együtt tudunk dolgozni ebben a témában. Akkor az egész azzal indított el, hogy egy csúnya nagy bevásárláskor a Tesco-ba sokat kellett várni, majd a picit fiatal, éppen betanuló pénztáros néni lassan tudta leolvasni a vonalkódokat a termékekről, majd visszapakolni, majd fizetni, majd jaj, nem tudja leolvasni a vonalkód, mert összegyűrűdött. Szerintem ezt mindenki átélte, ha nem is havonta, de legalább 2-3 havonta biztosan ezeket a traumákat. Hát rossz nyelvek szerint tényleg férfiból vagyok, tehát ezek az én nálam körülbelül duplázva jelennek meg, a hölgyek talán jobban viselik ezeket, de a kedves feleségem azt mondta, hogy ha létezik valami, amiért könnyítheti, akkor azzal érdemes foglalkozni, és ugye akkor olvastam én ezekről az RFID technológiákról, és akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor talán érdemes lesz, és talán igaz is lesz ez a dolog, a nem túl távoli jövőben, hogy nagyon sokat segít majd az életünkön ez. Mindamellett, hogy nem kell közvetlen rálátás a tegek leolvasásához, nagy olvasási sebesség érhető el, ugye jól tudjuk, vonalkódok 1-2-3 másodperc alatt olvashatóak le minden egyes darab, hát 1-2-3 másodperc alatt akár több száz RFID teget is le tudunk olvasni. Esetenként nyilván ez a technológián múlik, illetve a használt tegeken, a használt olvasókon, a használt antennáknak a geometriáján, akár nagy távolságú, tehát akár 100 méteres nagyságrendű olvasási távolság is elérhető. Itt majd egy pár mondatot fogok arról szólni, hogy ezek a bizonyos tegek és olvasók, ezek milyen nagyobb csoportba sorolhatóak, és hogyan lehet hozzáállni ezeknek a vizsgálatához. Természetesen nagyon nagy előnye van annak, hogy az RFID transpondereknek, tegeknek ugye nem csak olvasható, hanem írható olvasható memóriája van. Léteznek csak olvasható memóriával rendelkező RFID tegek, de ezek úgymond a 0.1-es verzióhoz tartoztak, és igazándiból manapság már egy kicsit mennek ki a divatból. Például akár a klónozhatóság és az adatbiztonsági kérdések miatt is. Na most, hogyha már írni is tudunk egy memóriát, akkor ez a lehetőségeinket igen nagy mértékben ki tudja terjeszteni, akár a vonalkódokkal szemben is, hiszen ott kapunk egy adathalmazt, gyengébb esetben ugye 13 darab számjegyet, amiből mondjuk 12 értékes. 12 értékes számjegy, jobb esetben mondjuk 128 karaktert, de itt azért kilobájtokról tudunk esetleg beszélni az RFID tegeknél, ahová visszaírhatunk akár csak egy timestampet, akár csak egy helykoordinátát, és akkor itt már nagyon szorosan kapcsolódok az előzőekhez is, hogy a tegek számunkra hasznos és továbbiakban akár ellenőrzésre használható információkat is tartalmazhatnak. Nagyjából az RFID rendszereknek a felépítése, ugye ezek a bizonyos tegek, vagy transponderek, vagy RFID bélyegek nagy csoportot alkotnak, ezek lehetnek egész kisméretűek, kisgeometriájúak. Manapság, hogyha valakinek otthon van kiskutyája, kismacskája, akkor már ők is kapnak teget, legalábbis hivatalosan kell, hogy kapjanak egy azonosítót, az is egyfajta RFID tag, tehát ilyen élőlénybe ültethető. Azért nem mondom, hogy állatba ültethető, mert természetesen ezt ugyanúgy emberbe is el tudják helyezni, meg is történt, nem újdonság, használták is, jól használható a dolog. Akár útlevélbe, akár kulcstartóba, akár egy órába, hogyha most már az is terjed, az a megoldási rendszer, amikor elmennek egy-egy fürdőbe például, és akkor ott azzal tudják a öltözőszekrényüket nyitni, fizetni a sörért, nehogy Isten a pálinkáért, ilyeneket már nem is mondok korán reggel, de hát ha mondjuk a kávéért és kapucsinóért, és egy kicsit kényelmesebbé, rugalmasabbá teszi az életünket. Természetesen ennek is megvan a maga veszélye, tapasztalatból mondom, mikor bemegyünk család, és hát ugye nem kell készpénzzel fizetni, csak odarakjuk, majd a kiáratnál odaadják a számlát, apa fizetni kéne, na az azért eléggé melbevágó tud néha lenni. A második réteg gyakorlatilag az olvasóknak a rétege, ezek az antennák és az antennákhoz kapcsolódó célszámítógépek, az úgynevezett olvasók, amelyek egyrészt analóg-digitális átalakítót tartalmaznak, speciális áramköröket, illetve egy interfészt a hálózati, illetve a soros kommunikáció felé. És akkor onnan kezdve egy köztes rétegen, ami már szoftveres réteg, egy vállalatintegrációba kapcsolható tulajdonképpen a rendszer. Innen kezdve, hogy a transponderektől kapott adatokat éppen hogyan használjuk fel, hogy az egy elsődleges kulcsot jelent nekünk, hogy az egy kereshető információt, hogy egy timestamp-el validált információt olvasunk le. Ez már teljesen a szoftveres réteghez tartozó dolog, ami nagyon-nagyon fontos, és hát azért a nagy cégek természetesen komolyan mozdulnak ebbe az irányba, az integráció irányába, de hát még sokat kell rajta dolgozni, és nagyon sok jó szoftveres szakember kell majd itt a köztes réteg és az integráció megvalósításához. Na most a tegek, amikre megpróbálok egy kicsit fókuszálni, a kezdet. Tulajdonképpen azok a bélyegek, azok a transponderek, amiket el tudunk helyezni a termékeken. Ez lehet akár egy kenyér, ez lehet akár egy Audi TT, ez lehet tulajdonképpen bármi, amit szeretnénk azonosítani, és esetleg a kollégáim még vizsgálatával, kutatással bármit, amit szeretnénk megtalálni valahol. Na most a tegeknek két alapvető csoportja van, a következő három, és akkor négyet mondanék, ugye ezt is szoktuk jó tanárként. Tehát vannak a passzív és az aktív tegek, és ezek között valahol a szemi-passzív tegek is. Régebben még emlegettek szemi-aktívat is, de ezt azért úgy közben elfelejtettük. Tehát ezért mondtam, hogy a következő kettő, inkább hármat mondok. Az aktív tegek, amelyek jellemzően mondjuk nagyértékű konténerek, nagyértékű vasúti kocsik azonosítására használják. Ezek az elég költséges azonosítók még a mai napig, tehát az áruk nagyságrendileg nyilván tudástól, a beépített intelligencia méretétől, tudásától függ, de mondjuk egy 5000 forint és 50000 forint között is akár mozoghatnak. Na most, hogyha azt nézzük, hogy ez egy darab valaminek az azonosítására alkalmas, akkor ez egy nagyon súlyos pénzösszeg. Tehát, hogyha egy gyártulajdonosnak azt mondom, hogy ti gyártotok 300000 terméket, mondjuk ne, hogy is te havonta, és arra 50000 forint, vagy akár csak 10000 forint értékű azonosító címkét szeretnék tenni, hát viszonylag gyorsan kivezetted szerintem a biztonsági őrökkel. Nem is erre szolgálnak az aktív tegek, de nagyon-nagyon jó szolgálatot tesznek mondjuk egy hamburgi kikötőben, hogyha egy konténert meg kell találni abba a 3 millió konténerbe, amit ott leraknak néhány tíz vagy néhány száz hektáron, és keresni kell. Tehát például ilyenekre gondolok, ahol egy-egy konténernek az értékéhez képest egy aktív tegnek az értéke az elhanyagolható. Nagyon sokat tudunk nyerni rajta, hogyha egy olyan logisztikai, egy olyan azonosítási rendszert tudunk építeni, ahol a tegek visszanyerhetők a logisztikai kör után. Hiszen akkor újra felhasználhatóak, ezek az aktív tegek ugyanúgy memóriával rendelkeznek, adattal írhatóak, olvashatóak, törölhetőek. Ami nagyon jó benne, azon kívül, hogy saját áramforrással rendelkeznek, hogy egy programozható mikrocsipet is tartalmaznak, tehát megkönnyítik a kriptográfiai algoritmusoknak az alkalmazását. Rá tudok bízni minden további nélkül egy OS algoritmusnak a lefuttatását, egy RSA-nak a lefuttatását, és ezzel nagyon komoly biztonsági növekedést érhetek el azzal, hogy aktív tegeket alkalmazunk például. Na most a saját energiaforrása miatt itt az olvasási távolság tényleg ilyen 100 méteres nagyságrendűre tud nőni, és ezeket az aktív tegeket, hát látható, ilyen 450 MHz környékén használják általában, illetve a Wi-Fi, tehát a 2,4 és 5,8 GHz-es tartománya jellemző rájuk, ahol ezeket elérhetjük, tudjuk használni. Hát az ára sok mindentől függ, ezt írtam, esetleg, hogy milyen egyéb szenzorok jelennek meg, nagyon sokszor hőmérséklet szenzort alapvetően tesznek bele, de hát a szenzorok széles lehetősége, és ezt vizsgáljuk is egy kicsit a kutatás során, azért megengedi azt, hogy akár gázszenzor páratartalmat mérjünk, nagyon-nagyon sok mindent csatolhatunk hozzá, és mivel az aktív tegek ugye beépített intelligenciával rendelkeznek, ezért ők el is tudják ezeket ott rendezni, az adatolvasást, az adatgyűjtést, illetve az adat továbbítását is, hogyha olyan helyzetbe kerülnek. Ugye a másik véglet a passzív tegek, amiket szívünk szerint nagyon szeretnénk használni, mert ezeknek az a nagy előnye, hogy olcsóak. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy olcsóak, de legalább buták. Tehát viszonylag egyszerűen 50-60-80 forintért már papírteget megkaphatunk, ami nem tartalmaz gyakorlatilag semmi mást, mint egy mikrocsipet, ami alkalmas néhány tucat bittől kiindulva néhány kilobájt adat tárolására, illetve egy megfelelő hangot, megfelelő méretezett antennát tartalmaznak, és ő csendben van, nem tud semmit sem csinálni. Alapvetően itt Magyarországon, Európában ezeket a frekvenciákat használjuk, ez a 125 kHz, 13,5 MHz. Ez HF-nek írtam, de most már egyre több jobban terjednek, és majd vissza is térek egy gondolat elég az olyan jellegű okostelefonok, amelyek NFC-t használnak, hogy az NFC-nek ez a Near Field Communication, ugye ennek a megfelelő frekvencia tartalma, HF-fel egyezik meg, tehát ugye ez a 13,56 MHz, amit tényleg nagyon jó, nagyon széles körben tudunk majd alkalmazni. Az UHF frekvenciatartomány, ez a 900 MHz körüli tartomány lesz. Alapvető különbség itt az első kettő, tehát az LF-HF-il és az UHF, illetve a mikroban működő RFID rendszerek között az olvasási távolságban jelenik meg. Míg az első kettő inkább ez a néhány centiméteres távolságot feltételezi, ami bizonyos megoldásoknál kiváló, addig az UHF nyilván és a mikrohullám is inkább méteres nagyságrend, mikrohullám ennél lényegesen tovább is, távolabbról is olvasható. Tehát az alkalmazás kell, hogy megszabja, hogy milyen frekvencia tartományon szeretném használni. Na most a passzív és aktív tegek közé beékelődik a szemipasszív tag, ami tulajdonképpen egy olyan passzív tag, ami rendelkezik önálló áramforrással, tehát ő csendben van, amikor az antenna időben változó elektromágneses terébe bekerül, magyarul megszólítja az antenna, akkor felébred és elküldi a saját adatait. Nyilván itt van egy oda-vissza kommunikáció, egy úgynevezett kézfogás, egy handshake, bemutatkoznak egymásnak a tag és az antenna, eldöntik egymásról, hogy szeretnének-e beszélgetni egymással. Egy kicsit majd szeretnénk azért ezt a protokoláris szinten megfogalmazott kommunikációt kiterjeszteni abba az irányba, hogy jó lenne, hogyha bemutatkoznának, de használnának majd néhány megfelelően konfigurált, beállított véletlen számot, amit esetleg egy-egy kódolásnál lehetne használni, és itt jön majd be az adatbiztonságnak az érdekessége. És ezek után akár még adatot is tud küldeni ez a bizonyos tag. Na most a szemipasszív tegeknek az a előnye, talán előnye, hogy mivel önálló energiaforrással rendelkeznek, így az olvasási távolság egy nagyságrenddel nagyobb lehet. Tehát amíg egy UHF teget 1-2-3 méter távolságból tudunk olvasni, addig egy szemipasszív UHF teget 10-20 méter távolságból is gond nélkül le tudunk olvasni. Ez már elegendő például ahhoz, hogyha valaki szabályosan egy olyan 170-180 körül megy az autópályán a belső sávba, akkor a külső sávon kívülről egy megfelelő antennával le tudjuk olvasni a szélvédőre elhelyezett, mondjuk szemipasszív tegbe írt adatokat. Időben is elegendő. Hát még 200-ig is menne szerintem a dolog. Időben is elegendő, és a távolság is teljesen a hatásos távolság körött van. Nyilván ez érthető, nem szeretnénk most belemenni az elektromágneses térnek az elemzésébe, hogy a távolság függvényében hogyan módosul a térerő, és hogyan működnek ezek a bizonyos antennák. Ez is megér egy misét mindenképpen, most nem erről beszélünk, de a saját energiaforrás az, amivel ki tudjuk terjeszteni ezt a távolságot. Jó, egy picit azt hiszem gyorsítanom kell, mert telik az idő. Köszönöm. Az LF és HF rendszerek, illetve az UHF rendszerek alapvető különbsége, és ez megint egy kicsit technológiai, kicsit mérnöki, fizikai dolog, hogy az LF-HF rendszerek induktív csatolást alkalmaznak, és ez előnyt jelent abból a szempontból, hogy mondjuk vizes és fémes közegben ezek sokkal jobban, sokkal megbízhatóbban működhetnek, olvashatóak lesznek, mint például az UHF rendszerek. Hát hátrány, ha hátrány a megvalósításban az, hogy az olvasási távolságnak picinek kell lennie. Ugye, hogyha távol visszük őket, akkor már nem tud kiépülni a közös elektromágneses tér. Az UHF rendszerek, ugye ezt a bizonyos propagációs vagy csatolást alkalmazzák, itt nincsen közös elektromágneses tér, itt egyszerűen arról van szó, hogy a tag bekerül az antennának az elektromágneses telébe, a taghez kapcsolt antenna, ugye mivel ez így időben változó elektromágneses tér, feszültség indukálódik, ennek a segítségével ugye megfelelően egy modulált jelet tud visszasugározni az antenna felé, az érzékelő antenna felé, ami a modulált jelből ugye megfelelő bitsorozatokat magáévá tud tenni, és ennek a segítségével nyilván az olvasó majd a köztes réteg, illetve a szerverek integrációs réteg felé tudja továbbítani azokat a byte sorozatokat, amit mi már értelmesnek vélünk majd, és értelmesen tudunk kezelni. Ez csak egy gyors felsorolás, hogy mely területek azok, amelyek már használják ezt a technológiát. Ugye biztonsági beléptetőrendszerek, állatok, személyek azonosítása, vagyontárgyak nyomon követése, gyártás optimalizálás. Nyilván ez nagyon erősen szoftver háttérfüggő dolog, de kiválóan tudja szolgálni esetleg ezeket a szoftvereket. Díjfizetőrendszerek, kiskereskedelem, könyvtár, elektronikus útlevél, sportrendezvényeken időmérések. Tehát látható, hogy az életnek nagyon-nagyon széles skáláján meg tudnak jelenni ezek a technológiák. Ahogy állunk, az, hogy ez a rengeteg terület ismerkedik, csipegeti a technológiát, sok helyen embereknek csillogó szemet okoz, sok helyen kétségek merülnek fel, akár a nagy testvér szindróma, hogy most követni fognak, mindenki fogja tudni, hogy merre járok, mit csinálok. Igen, ez egy élő dolog, a vizsgálatainknak, a projektünknek egy része, egy másik kutatócsoport foglalkozik ezzel a társadalmi elfogadottsággal, társadalmi problematikával. Ők ezt elemezgetik, megírják a saját kis cikkeiket erről, és készítettek egy nagyon komoly felmérést. Érdekes dolgok jöttek ki, alapvetően az volt a konklúzió, hogy nem kell félni attól, és az emberek nem tartanak attól, hogy ezzel a technológiával majd éppen tényleg ez a nagy testvér, mindenki figyel engemet. Hát van mindenkinek mobiltelefonja, úgyhogy ezt megszoktuk már, hogy figyelnek, persze. Tehát ez teljesen jó. Egy kicsit a technológia jövője, ugye ez az Internet of Things irányvonal, amit az Európai Unió kiemelten támogat. Itt Magyarországon is több egyetem is foglalkozik ezzel a kérdéssel, nagyon részletesen, nagyon behatóan, és hát remélhetőleg, hogy a további támogatások és a további igényekben ugyanúgy megmarad ez a vonal, akár itt a 2020-as horizont programokban is, és akkor lehet tovább vinni ezeket a kutatásokat majd ebbe az irányba. De mindenképpen valami ilyesmi irányba kell, és fogunk majd mi is elmozdulni. Támadási lehetőségek, hiszen erről szeretnék még egy pár mondatot mondani. Egy ábra, amin rettentő sok olyan nyíl látható, ami a transpondert, illetve az adatátviteli közeget támadja. Ez nem egy lelki megnyugvást okozó ábra, hát itt a zavarástól a kiterjesztett használaton keresztül, relay-töken keresztül, lehallgatás, nyomon követés, akár a transpondernek a tönkretételek klónozása, más nem megengedett felhasználásra való lemásolásán keresztül, igen sok támadási lehetőséget láthatunk, és látható, hogy olvasó és az alkalmazások között akár egy rossz indulatú kód, akár egy vírus is megjelenhet, amit nagyon-nagyon sok évtizede ismerünk, és tudjuk, hogy mindig csak küzdöttünk ellenük, hogy sikerüljön már végre azt olyan vírust írni, amit nem tudnak leírtani gyorsan, vagy olyan írtót írni, ami lehetőleg minél nagyobb valószínűség megfogja a vírusokat. Most hál' Istennek ki tudjuk terjeszteni ezt a küzdelmet az RFID témakörre is, mert gond nélkül megtehetjük azt, hogy az RFID memóriájába olyan kódot írunk, ami akár vírusszerű tevékenységet is tud végezni, amikor bekerül egy számítógépes rendszerbe, és ott már nem hálózatról beszélünk, és nem fertőzött floppy lemezekről, és egyéb ilyen huncutságokról, hanem egyszerűen egy RFID tag leolvastatásáról a mondjuk egy kiskereskedelmi egységben, amikor szeretnénk ezt mondjuk elkövetni, mert rossz indulatúak vagyunk azzal a bolttal kapcsolatban. Na most ugye a fizikai megsemmisítés ez a legegyszerűbb, amikor bemegyünk egy boltba, alufóliába becsomagolunk valamit, és kihozzuk, és nem érzékeli az RFID olvasó, hogy egy feredék a ritkába rejtjük az egészet. Ez rossz indulatú dolog. De hogyha van nekünk egy olyan mobilkártyánk, vagy egy olyan bankkártyánk, ami képes RFID kommunikációra, egy PayPass kártya, vagy bármi, és azt egy fém tokban tartjuk, akkor annak megvan esetleg az előnye, hogy nem tudja más leolvasni, amíg a villamoson ülünk, és a zsebünkben van a kártya. Ugyanez igaz akár okostelefonokra is, hogy az NFC-vel nem tudnak kommunikálni abban az esetben, hogyha ezt egy megfelelő tokban tartjuk. Tehát ez a Faraday kalitka dolog, ez mintámadás, ami védekezésre alkalmas. A zavarás kifejezetten rossz indulatú támadási lehetőség, és itt van egy nagyon csúnya ábra. Ez pontosan egy HF-NFC kommunikációnak a vázlata. Ugye 13,56 MHz a carrier signalnek a a frekvenciája, tehát a vivő frekvencia, ami egy határozott energiával a transzpondert feltölteni tudó sáv, és tőle ilyen közel 800 kHz-es távolságra két oldalt van két kis modulálható sáv, ami tulajdonképpen a tektől visszajövő információt fogja hordozni. Na most magát a carrier szignált, tehát a vivő jelet azt viszonylag nehéz megzavarni, hiszen nagy energiájú. Viszont a visszafelé jövő jeleket már csak azért is, mert már egyszer megtette a távolságot és gyengült a jele. Másrészt a modulált sávok lényegesen kisebb amplitúdójúak, lényegesen könnyebben meg lehet zavarni. Tehát akinek az a célja, hogy egy ilyen zavarásos támadást végezzen az RFID rendszerrel szembe, akkor például itt a modulált jeleket könnyedén megteheti, sokkal könnyebben megteheti, mint a teljes jelkommunikációt. Hozzátéve azt, hogy ez hordozza a lényeget gyakorlatilag. Tehát a célját el tudja érni a zavarással. Ugye a másik lehetőségünk a lehallgatás, amikor nem lehetetlenné szeretnénk tenni a kommunikációt, hanem egyszerűen kíváncsiak vagyunk a kommunikáció folyamatára, el akarjuk lopni a benne folyó adatokat. UHF mikrorendszereknél viszonylag egyszerű a dolog, egyszerű, mert ugye több méteres, több tíz méteres kommunikációs távolságról beszélünk, ott bárhol lehet egy úgynevezett lehallgató antenna, egy olvasó, és ezeket a jeleket, hogyha a mai UHF rendszereknek a nagy részét tekintjük, akkor gyakorlatilag kódolatlanul megkapja, és akkor a felhasználó azt csinál vele, amit szeretne. Nyilván itt nagyon nagy felelősség lesz majd az adatok védelmébe, titkosításába, különböző algoritmusok alkalmazásában. A HF rendszerek ugye pár centis olvasási távolsággal szintén megoldható ez a bizonyos lehallgatás. Megfelelően érzékeny antennákkal ez a pár centiméteres olvashatósági távolságokkal 1-2 méterre kiterjeszthető. Erről jelentek meg cikket, sikerült megvalósítani. Nyilván lényegesen nehezebb a feladat, hiszen az olvasási távolság azért ez kisebb. A klónozásról egy pár mondatot már mondtam, ami komoly veszélyt jelentett ez a bizonyos relay-tekes támadás, hiszen itt ellopjuk gyakorlatilag valakinek a kártyáján lévő adatokat, és egy tőlünk akár sok kilométer távolságban lévő bevásárlóközpontba tudunk vele fizetni, úgyhogy a tulajdonos nem is tudja ezt, hogy mi történik, és nagyon nehezen kivéthető ez a támadás. A legegyszerűbb a fizikai védekezés, különben ez a bizonyos Faraday kalitkába teszem a forrást, és akkor nem tudja elolvasni. Tehát ennél egyszerűbb nincs. De a védekezés ezen túl még mindig a személyazonosításba és kiterjesztésbe jelenik meg. Még két mondat, és be is fejezem. A támadás kivérdése nyilván akár ilyen nyomtatott master kulcs használatával, akár észlelőegységek használatával lehetséges, ahol ezt a bizonyos vivő jelet, az erős jelet próbálják meg felderíteni a lehallgatónak a vivő jelét, illetve kriptográfiai protokolloknál lehet ez egyszerű XOR megvalósítás, vagy egy kulcsléptetéssel megerősített XOR művelet, akár egy AES alkalmazásával ezt megtehetjük. Nyilván az AES-nél AES kifejezetten kiterjeszthető, biztonságosabbá tehető egy ilyen egyedi kulcsgenerálással és egy biztonságos kulcscsere protokoll megvalósításával, ami ott a tag és olvasó közötti handshake és adattovábító protokoll közé kell, hogy valahol beékelődjön, tehát ez már mindenképpen protokoll kiterjesztést igényel. Egy picit részletesen a cikkbe majd ennek utána tudnak olvasni, itt az időhiányában hagyd ne részletezzem ennek a működését, és hát a jól ismert hash alapú kódolások biztonságosabbá tehetik ezt a bizonyos kommunikációt. NFC-ről szerettem volna még pár mondatot, tényleg elnézést, hogy egy kicsit megcsúsztam, mindig sokat beszélek ezekről a dolgokról. Az NFC-nek az a nagy előnye, hogy az okostelefonban ott van a mikroprocesszor, ott van a memória, a számítási kapacitás, röviden használjuk ki. Használjuk föl, hogy tudunk vele számolni, tudunk vele algoritmusokat futtatni, és úgy kell kommunikálni. Összefoglalásul annyit, zárásul annyit szeretnénk mondani, hogy nagyon-nagyon komoly feladatok előtt állunk még, és egy nagyon komoly kihívás lesz az, hogy mindezt minél kevesebb energiával oldjuk meg, vagy az energiát valami olyan helyről állítsuk elő, ami esetleg nem plusz energia előállítást szolgál, tehát egy GSM hálózatos sugárzásból, egy napenergiából, innen, onnan, onnan. Ezek egy komoly kihívást jelentenek még, szeretnénk majd a jövőben ezzel foglalkozni, és ebbe az irányba is tovább vinni a gondolkodást és a vizsgálatokat. Köszönöm a türelmüket, és elnézést, hogy egy kicsit megcsúsztam az időben.
Köszönjük szépen az előadást!